Ama i son bad et folyamat. Egybefüggő folyamat. Ha szombatiskolával kezdtük, a szombatiskola témájával összefüggően fogunk megnézni egy kb. 5 perces videót, amit a generál konferencia elnöke Ted Wilson és Mark Finley-nek az üzenete lesz a misszióval kapcsolatban. Erről fog szólni az ége szolgálat, és délután majd erről fogunk beszélgetni. Ez ne felejtsétek el, a szombatiskolában volt, és ez egymásra fog épülni ez a folyamat. És előtte szeretném a gyerekeket előrehívni, vagy ha helyeteken maradtok, ahogy jobban érzitek magatokat, de kellene egy kis segítség. Ide is ülhetek erre az oldalra most, jó? Itt a technika
miatt. Itt is van egy hely. Gyertek, sőt, itt is van, gyertek.
Emlékeztek a Bibliában arra a történetre, amikor Izrael a vándorlás során Kánaán határára ért, és mielőtt bevonultak Kánaánba, kémeket küldtek ki. Ki emlékszik erre a történetre?
Én. Nem.
Aztán egy kicsit többen. Tehát arról volt szó, hogy mielőtt bevonultak a Kánaánba, kicsit olyan bizonytalanok voltak, és az Úr Jézus és azt a tanácsot, utasítást adta nekik, hogy válasszanak embereket, akik elmentek, és ugye azt mondták, hogy kémlejék meg a földet. De azt már tudjátok, hogy mit hoztak magukkal, ugye?
Egy hatalmas szőlőt.
Azt igen, egy hatalmas szőlőt, és még?
Sok más gyümölcs.
Sok más gyümölcsöt. És ez a sok más gyümölcs és a hatalmas szőlő, ez mit jelentett?
Hogy a
földet. Igen? És hogy amit Isten mond, az?
Igaz.
Igaz, ugye? Mert ezt Isten megígérte, elmentek, megnézték, elhozták a bizonyítékot. Isten ezek után azt mondta az embereknek, hogy jó, ha ez igaz, amit én mondok, akkor induljatok és menjetek el, vonuljatok be Kánaánba. És mit csináltak az emberek, arra emlékeztek? Elindultak?
Igen.
Egy kicsit nem.
Egy picit félbe mentek,
nem hogy félbe mentek, hanem mondjuk úgy, hogy voltak akik kételkedtek. Akik azt mondták, hogy hát ha nem így lesz. És volt kettő viszont, aki azt mondta, hogy én bízom a jó Istenben, és biztos, hogy így lesz. Emlékeztek annak kettőnek a nevére? Káleb és Józsué. Tehát volt Káleb és Józsué, és volt mindenki más. Volt, igen, Mázas és Áron is ezen az oldalon volt, tehát négyen volt. De kinek volt igaza? A soknak vagy a kevésnek?
Kevésnek.
De nem azért volt igazuk, mert kevesen voltak, hanem azért volt igazuk, mert...
Az igaz Istenbe hitte.
Pontosan, köszönöm szépen, mert hittek ők továbbra is Istennek, és amikor a többiek azt mondták, hogy hát ott erős emberek vannak, meg ez van, meg az van, ne menjünk, hát ha baj lesz, akkor ők kitartottak benne. Mi van akkor, hogyha iskolában vagytok mondjuk, vagy óvodában, és az ember, a gyerekek más mondanak, mint amit az Úr Jézus mond, akkor mit csinál?
Akkor elhiszem azt, hogy ez fog történni.
Elhiszed azt, amit az Úr Jézus, amit a Biblia mond, ugye? Tehát vigyázni kell arra, hogyha sokan mást is mondanak, nekünk mindig mit kell elhívni? Amit az Úr Jézus mond. Ugye, amit a Bibliában, amit a gyerekiskolában tanultok, amit a szülők tanítanak nektek, vagy a nagyszülők. Tehát soha ne engedjétek, hogyha valamit a Jóistentől megtanultatok, azért, mert mások mást mondanak, ne abba higgyetek. Mert tudjátok, hogy az a Kánaán az mit jelképezett? Olyan egy jelképezett. Azt jelképezi, hogy egyszer az Úr Jézus eljön értünk, és lesz egy mennyei Kánaán. Szép új föld. És oda akkor tudunk eljutni, hogyha bízunk mindig Istennek a szavának. Így lesz?
Igen.
Köszönöm szépen. Szeretném most akkor, ha megnéznénk a említett videót még egyszer a Ted Wilson, de ki is lesz írva, és majd tényleg a mondani valóját, illetve az általú formációt mondani valóját.
bir sakat çoğunu. Yok ki bir sakat çoğunu. Yok ki bir
Amiről, amiről mondani, hogy látni fogjuk, az az, van a generál konferenciának egy programja, hogy hogyan tud a lélekmentésben minden egyes gyülekezeti tagjában.
Vissza, mert bocsánat, nagy a fény.
Ja,
a függönyt húzzátok el vissza, hogy akkor mégis számít valamit. Köszönöm.
És a kérdés az, hogy szeretnétek-e, hogy szeretnének a gyülekezetnek minden tagja valamilyen módon részt venni a lélekmentésben. Erre van egy felhívás, erre mondanak néhány példát, elmondják, hogy ez miért jó, és utána megnézzük az igében, Jézus erre hogyan tanít és mit tanít. Tehát ez lesz a témája annak, amit nézünk, és annak, amit megbeszélünk, és aminek a gyakorlati részét pedig délután majd összefoglaljuk, és alkalmazzuk a mi helyzetünkre, amit itt a, ebben a faluban és a környéken meg tudunk majd tenni.
Bocsánat, egy kicsit nem.
Harmincezer ember érintett ebben a különleges missziós programban.
azt mondja Isten, hogy az evangélium jobb keze. Vannak, akik azt mondják, wow, micsoda hatalmas dolgok történnek, de mit tehetnék én a saját kis világomban? Mi a helyzet a világ nehezebben elérhető részeivel a posztmodern kultúrában? Tudom, vannak olyan területek, ahol ez a munka sokkal nehezebben végezhető, mint máshol, de ha nem hiszed el te magad, hogy megnyerheted az embereket Isten számára, nem is fog sikerülni. El szeretném mondani, hogy az Úrnak mindannyiunk számára van feladata, és ő meg fog áldani teljesen független attól, hogy amit végzel, milyen kicsi vagy milyen nagy. Azzal, hogy teszel valamit, megnyitod az utat Istennek az áldásokra. A legfontosabb tényező a te Isten iránti elkötelezettséged, és az, ahogyan Krisztus egyedüli módszerét követed. Hogyan lehetek én egy gyülekezeti tag részese a teljes tagbevonás programnak? Az első dolog, amit szerintem különösen fontos, térdeljünk le egy imára, és mondjuk el, Uram, rád figyelek, neked adom magam. Mit szeretnél, hogy tegyek? Bármi legyen is az, akár közbenjáró imádság, legyen az az ima közösség szolgálata, akár aktívan részt venni az egészségügyi szolgálatban, vagy épp a könyvmisszióban, akár a gyermekszolgálatban, akár bibliaórákkal, vagy igényletésekkel. Óriási felelősséget érzek, és ezt szeretném átadni nektek. Mindenkinek van Isten által biztosított feladata. Mindenki lehet Jézus misszionáriusa. Nem számít, hogy egy kifinomult társadalomban élsz, vagy egy egyszerűbben, Isten mindannyiunkat képes használni. Jézus azért adta a nagy misszióparancsot, hogy menj, prédikálj, taníts. A misszióparancs személyesen neked szól, és neked. Nem számít, hogy ki vagy. Le tudunk-e térdelni és azt mondani, Jézus, szeretnék aktív tanítványt lenni. Azt szeretném, ha teljesen mindenestől bevonnál, mindenestől az egész gyülekezettel együtt a teljes tagbevonás programban.
Az emberek kis csoportokban érkeztek. Volt, aki egészen a tengerpartról jött, és gyalogolt át, hogy elmenjen Galilei hegyre, ahol egy megbeszélésre kellett érkeznie. Voltak, akik a pusztáról, a homokos sivatagokon keresztül indultak el, és a kanyargós hegyi ösvényeken kapaszkodtak fel. Volt, akik a hegyvidékről érkeztek, és hozták a családtagjaikat, barátaikat. Mentek, mert Jézus oda hívta őket. Mert Jézus készült elbúcsúzni tőlük, mielőtt visszaindult a mennybe. Ezek az emberek kb. 500 ember volt, aki ott összegyűlt. Eljöttek, hogy lássák, talán még nem is látták a feltámadás óta Jézus Krisztust. De szerettek volna még egyszer találkozni vele, még egyszer megérinteni, még egyszer a mosolyát látni, a szemébe nézni, ott lenni körülötte és ott lenni vele. Meghallgatni Jézusnak az utolsó szavait. Emlékeztek, a szombatiskolában az első szavakról beszéltünk és tanultunk. Mert Jézus ott a zsinagógában olvasott fel. Az utolsó szavak azok mindig fontosak. Hallottatok már olyan történeteket biztos, hogy amikor a haldokló anyuka köré oda gyűlik a család, ott van a férj, a gyerek, és még azt az utolsó szót szeretnék hallani, ami talán az ő utolsó szívből jövő kívánsága. Hallottam egy történet, ahol ez az utolsó szó az volt, és talán harmadik nekifutásra sikerült elmondani a fiam, gyere vissza és fogadd el Jézus Krisztust. Az utolsó szavaknak mindig nagy hatása van. És az emberek oda mentek, és Jézussal találkozni akartak. Jézus ugyan most nem meghalt, nem meghalni ment, hanem visszajön a mennybe, de ezen a földön ezek voltak az ő utolsó szavai. Máté Evangélium a 28. fejezetnek a Máté Evangélium utolsó fejezete. A 28. fejezetben olvashatunk arról, 16. versben, a 11 tanítvány pedig elmének Galileába a hegyre, hová Jézus rendelte vala őket. És mikor meglátták őt, leborulának előtte. Némelyek pedig kételkedének. Ellen White írja a Jézus rendelte az itt című könyvben, hogy körülbelül 500-an voltak ott. És amikor odaértek, azt olvassuk az igében, hogy némelyek leborultak. Jézusnak a látványa, meglátták őt, hogy találkozhatnak vele, és imádták őt. De voltak emberek, mit mond a Biblia? Némelyek kételkednének. És most gondoljatok vissza a gyermek történetre. Kánaán határán hány kételkedő volt? Egy kőhajítással már a kő átesült Kánaán. Kételkedő testvéreim mindig voltak. Voltak Jézus korában, vannak most is. Voltak Izraelben, vannak itt is. És milyen furcsa, hogy a Biblia ezt kihangsúlyozza. Mit mondanak a kételkedők? Sokszor megpróbáltuk, nem ment. Ilyen világban ez már nem működik, embereket már nem érdekli, stb. Milyen volt az első század? Emlékeztek arra a világra, amiben akkor az emberek éltek? Először is ott volt a római uralom. Egy diktatúra hatalom volt, ahol az embereknek az élete sem volt biztonságban, bármikor elvihették őket kényszermunkára, vagy bármi megtörténhetett. Milyenek voltak az erkölcsi viszonyok a római birodalomban? Mintha ma lenne, nem? Ez a szexuális szabadosság, váltak, összeházasodtak, összeálltak, és sok minden dolgot hallottunk, és most is. A világ akkor vallásosabb volt, mint ma. A Plátónak a tanításai voltak a közkedveltek, egy nagyon szekurális világ volt akkor. Mi van a futballvilágbajnoksággal? Ott voltak, a 80 ezer ember fért be a Kolosseumban. Különböző versenyeket tartottak. Ugye mondták, hogy cirkusz kell a népnek, és a sport az ugyanolyan fontos volt. Amikor elkészítették a Gladiátor című filmet, az volt az első film, ami 100 millió dollár fölötti bevételt hozott. Akkor nem kellett egy ilyen filmet nézni, elkészíteni, hiszen ott voltak a gladiátorok, és özönlött a tömeg, és fogadtak, hogy ki fog győzni, és ki győznek itt. Ugyanez a sportfogadás, a sport ugyanúgy benne volt. Tehát szexuális szabadosság, morális válság, istentelenség, hatalom, diktatúra. Mi a különbség akkor és most? És ott állt ez az 500 ember, és azt mondta, mit tudunk ezzel kezdeni. És sokan elkezdtek kételkedni. Hogyan is lehetséges ez? És akik akarták, akkor azok voltak a fanatikusok. Igen, mert ti. Látosan azt írja a nagyon sok könyvében, hogy ha valamiben kételkedsz, akkor az nem is fog sikerülni. Ha egy gyülekezet úgy indul neki egy missziónak, hogy az úgysem fog sikerülni, az úgysem megy nálunk, hiszen ezt az első abban tudom, hogy nem találom. Jó, persze, egy igazszolgálattal készülök, annyi akadályat közben nem viszitek el. Mit tudunk mi kezdeni ezzel a világgal? Hiszen a vezetőjük egy halász volt, ott volt egy adószedő, egy pénzváltó, és ilyen emberekkel, amikor arra néztek, hogy mi az, ami megtenni kell, és Ellen White idézetén tartottam, hogyha valamiben kételkedsz és úgy indulsz neki, vagy ha egy közösség úgy indul neki, garantált, hogy nem fog sikerülni. Hogyha nincs meg a hit, az, hogy meg lesz, Káleb és Józsué, mi is mondjuk, Uram, óriások vannak az hatalmas akadályok, hát hogy lehet ilyen világban ezt megtennünk? És akkor jön az, hogy majd ha megfelelőek lesznek, körülmények, majd ha minden tökéletes lesz, majd ha fölkészülünk, majd ha ez is lesz, mondjuk a kifogásokat sorra. Mert kételkedők azok akkor is vannak, és most is vannak. És sajnos a kételkedővel nem csak az a baj, hogy önmagát hozná ész helyzetben, hanem a többiekre is hatással van, és akiben még lelkesedés lenne, azokat is lehűti, mert az akadályok tornyosulnak, és nem a pozitív, és nem az eredmény. Ha egy gyülekezetben nincs tűz, nincs vágy, nincs sóvágás. Van egy angol szó, ez a passion, amit ha szó szerint fordítok, az azt jelenti, hogy szenvedély, de ez Magyarországon nagyon rossz, negatív hangzású ez a szó. A szenvedélyes bélyegyűjtő az, aki mindent megtesz ahhoz, hogy megszerezzen valamit, de ha a Bibliára gondoltok, az az ember, aki talált egy kincset. Az mit csinál? Elmentés, eladta mindenét, hogy azt a kincset megszerezze. Ha ez nincs bennünk, ez a lelkület ahhoz, hogy embereket megmentsünk, hogy elinduljunk, és ez a teljes tagbevonásnak a programja, hogy mindenkinek része van ebben, és mindenkiben kell, hogy éljen a vágy. A gyülekezet, ezt már úgy szoktuk hívni, az egy ilyen szolgáltató szervezet. Eljövök ide, leülök szépen, meghallgatom a szombatiskolát, meghallgatom a prédikációt, aztán hazamegyek, és folytatódik tovább, majd egy hét múlva újra jövök. Kiszolgálnak engem azzal, amire szükségem van hetente egyszer. Ha nincs tűz, ha nincs vágy, ha nincs indulási készség, ha nincs ez, akkor az ember gyülekezet is lelassul. De nézzük, hogy hogyan folytatódik ez a történet. Tehát ott vannak az emberek, némelyek leborultak előtte, némelyek kételkedtek. És mit csinált Jézus? Azt így az ige a 18. versben, hogy Jézus hozzájuk ment. Ahol kételkedés van, ahol tanástalanság van, de ott van egy kicsi szikrája a tennivágyásnak. Jézus oda megy. Jézus oda elmegy. És Jézus oda ment ezekhez az emberekhez, hogy ez az állapot megváltozzon, és a következőket mondta neki. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Mit mond itt Jézus? Fel tudjuk ezt fogni, ezt mondja Jézus, hogy minden hatalom az enyém. Kedves testvérem, amikor Jézus engem és téged arra hív, amit itt láttunk, hogy valahol indulj el, és azt mondod, hogy nincs hozzá képességed, nem vagy elég tanult. Mi erre a válasz? Jézus azt mondja, minden hatalom az enyém. Nem a te okosságodra van szükség, nem a te tanultságodra van szükség, mert ha elkötelezed magam, és elindulsz, akkor én megadom azt neked, amire szükséged van. Ha gyenge vagy, az én erőmmel fogsz menni, nem a te erőddel. Ha bölcsesség kell, akkor én adok neked bölcsességet. Ha képesség kell, adok neked lelki ajándékot. Megtanítalak, megerősítelek. Jézus azt mondta, hogy minden hatalom az enyém. Indulj el. A lélekmentés leszene sokkal jobb, mint a misszió. A lelkek megmentése az nem egy lelki ajándék, akinek, hogy néhánynak van és néhánynak nincs. Hogy hívjuk ezt a részt? Mi ez? Ez a nagy misszió parancs. Ez Jézusnak a parancsa. Nem azt mondja, hogy ha van kedved, csináld, ha nincs kedved, ne csináld. Ez Jézusnak a parancsa, de majd erről még később mindjárt beszélünk. Emlékeztek, amikor Jézus azt mondta egy tanítvány előttnek, hogy kövess engem, és embereket fogsz halászni. Ki megy elől ezen az úton? Jézus. Nekem kell kitalálni, hogy mi legyen? Nekem kell kitalálni, hogy hova menjek, hogy mit csináljak? Jézus azt mondja, hogy kövess engem, és embereket fogsz halászni. Ami Jézusnak a terhe volt, és amit még az utolsó szavaiként az odagyűlteknek a lelkére helyezett, amit talán úgy utoljára nagyon a szívükre akart helyezni. Jézusnak az igája az volt, az a fájdalom, amit az elveszettekért érzett. És ő látta a történelmet előre. Jézus tudta, hogy ő el fog jönni erről a földről. És szerette volna, nagyon szerette volna, hogy minden ember megismerje az ő üzenetét, minden embernek ott legyen a kegyelem. És Jézus ezért minden hatalmát felkínálja nektek is. Nekem is, nekünk. Jézus minden hatalmát felkínálja nekünk, hogy az a szívében az levő hatalmas vágy, az igazán, hogy valamit tenni mindenkiért, hogy senki el ne vesszen, hanem mindenkinek örök élete legyen. Ahogy ott a János evangéliumában meg is fogalmazta. Te mielőtt elindulsz testvérem, és mielőtt egy könyvet átadsz, ha ezt tiszta szívvel és örömmel teszed Jézussal megbeszélve, hidd el, hogy a Szentlélek már ott van és előtted jár. Székesfehérváron van egy ruhásbolt. Ha néha valamire szükségünk van, oda megyünk. A vezető az egy, hát egy kicsit arrogáns, kicsit barátságtalan, kicsit dödögős, kicsit... És van egy nagyon kedves eladónő, aki mindent megcsinál, még azt is megsugja, hogy várjál, majd két napon olcsó lesz, és... Szóval melyikhez megyünk, amikor vásárolni megyünk, nem nehéz kitalálni. Kellett egy nadrág, elmentünk, megvettük, föl kellett hajtani. És vissza kellett mennem most néhány nappal ezelőtt. És eszembe jutott, hogy ennek az asszonynak még nem vittem semmilyen könyvet, szóval szoktam ilyen két kis glow füzetet vittem magammal, és gondoltam, hogy ezt odaadom neki köszönetként. És kiderült, hogy valami közben jött, és ez az asszony nem volt ott. Csak a mérges főnök. Ráadásul 3-4-2 körül mentem oda, és azt mondta, hogy hát egész nap egyedül volt, most kezdett volna ebédelni, na mindegy, ideadja. Én meg azt gondoltam, hogy ha már egyszer elhoztam ezt a kis füzetet, akkor ezt odaadom neki. Elővette. Nem is tudom, hogy ez ajándékos volt, nem talán most hirtelen mindegy. Megnézte, és azt mondja, hogy milyen érdekes, hogy maga egy Istenről szóló könyvet hozott nekem. Az utóbbi hetekben egyfolytában ezen gondolkodom. És elmondta, hogy milyen volt az élete, hogy mi volt. Eddig azt mondja, azt hittem Istenről, hogy segíts magadon, és az Isten is megsegít. Ez volt az összes tudásom. És ezen gondolkodtam, és milyen jó, hogy jött valaki, és hozott nekem ilyen könyvet. És még mondott mást is. Jó lenne, ha lenne valaki, aki segítene meg, megtanítani, hogy mi is van a Bibliában. Mikor én elindultam abban a könyvvel, a Szentlélek már dolgozott az ember szívében. Vagy még több. Nem mi sikerünk, nem a mi ügyességünk. Isten látka, Isten ilyen minden hatalom, és a Szentlélek Isten ott dolgozik emberek szívében, és oda fog vezetni. Ha nem dolgozol, akkor milyen leszel? Mi van akkor, ha valaki leül, és állandóan csak eszik, 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 de sohasem mozog? Nem gyakorol. Elhízik, nem? Mi sokszor ilyen lelki elhízottak vagyunk, hogy amit tanulunk, befogadjuk, és akkor ilyen lelki kövérségünk van, mert sohasem gyakoroljuk, sohasem mozgjuk, hanem amit úgy elméletben nagyon jól tudunk, az úgy megmarad a fejünkben. És ezért hallottátok itt is, és ezért mondja Jézus is, hogy ajánd fel Istennek, amit van. És lehet, hogy csak néhány alacskád van, de Jézus ennyit tud belőle. Meg tudja sokszorosítani. Többet tud hozzá. Lehet, hogy csak ilyen kicsit tudsz, de Jézus hozzáteszi a többit. És egy valamiben legyetek biztosak, hogy az Úr Jézus sohasem fog olyat kérni tőletek, amire nem vagytok képesek. Sohasem fog olyan helyre küldeni, ahol olyat kellene mondani, amit nem tudtok. Az Úr Jézus csak olyan munkaterületet fog adni, amiben jól érzitek magatokat, és amit jól meg tudtok csinálni. Persze, hogy ott nekünk fejlődni kell, tanulni kell, növekedni kell, de amink van, ha azt felajánljuk, azt az Úr meg tudja sokasítani, meg tudja többszörözni, és akkor sokkal többünk lesz. Zsoltárok könyve 62. fejezet 12. versét hagyd olvassam el. Zsoltárok könyve 62. fejezet, 12. verse. Egyszer szólott az Isten, és kétszer hallottam ugyanazt. Innen is, meg innen is. És mi ez, amit hallott? Hogy a hatalom Istené. Testvérem, ezt higgyük el. A hatalom Istené. Mi eszközök vagyunk, szolgatások, munkatársak. Isten hív bennünket, és a hatalom az övé. Ő meg tudja adni mindazt, amire szükségünk van. És egy kicsit a Bibliátokban a túloldalra néztek a 66. fejezetnek a 3. versétől. Mondjátok Istennek, milyen csodálatos a te műveid, a te hatalmad nagy volta miatt hízeleknek néked ellenségeid, az egész föld leborul előtte. Amikor az emberek, még Isten ellensége is, Isten hatalmával találkoznak, azt olvastuk, hogy az egész föld leborul előtte. Azt mondja, az Úr Jézus, minden hatalom az enyém. Minden hatalom Istené. Nekünk el kell mondani, el kell indulnunk. Milyen az életünk? Milyen egy átlag ember élete? Nagyon sokat beszélgettünk most ott a kollégáimmal is, ugye, hogy milyen munkahelyek vannak, és ez a kizsákmányolás jelenleg, hogy 12 órát, 8 órát kell dolgozni, vagy még többet, nincs hétvége, hazamegy, fáradt, eszik, bekapcsolja a tévét, lefekszik, alszik, másnap reggel föl kell dolgozni, megy, hazamegy, fáradt, eszik, bekapcsolja egy kicsit a tévét, és alszik. Sokszor mi adventisták is így vagyunk. Aztán amikor oda kerülnénk, hogy imádkozunk a térdeinken, vagy elővennénk a Bibliát, akkor elszúnyadunk és elalszunk. Mert megy a pörgés és megy a munka. De van-e erre megoldás? Beszéltem arról, vagy beszéltünk arról, hogy a mi Isten, mi Jézusnak az igája, mi Jézusnak a terre. Lapozzunk most. A 68. fejezet, Zsoltárok 68. fejezet 36. versében. Rettenetes vagy, ó Isten, a te szent hajlékodból. A Izraelnek Istene áld erőt és hatalmat a népnek. Áldott legyen az Isten. Segítsünk Jézusnak, az ő igájának a hordozásában. És vállaljuk fel azt, amit tudunk. És amink csak van, azt adjuk oda neki. És amink nincs, azt kérjük. Ha nincs időd, kérd Jézust, hogy adjon olyan munkát, vagy én nem tudom, hogy ő hogy fogja megoldani. Kérd Jézust, hogy legyen időd, és lesz. Ha van valamid, ami van, azt mondod, Uram, a tied. Ha valami nincs, akkor kérd. Gyenge vagyok, fáradt vagyok, beteg vagyok, időm nincs. Vidd az Úrhoz. Jézusnak szüksége van rád, és itt olvastok a Bibliában egymás után, hogy amit csak kérd, csak legyen benned a vágy, ez a sóvárgás, hogy Uram, én lelkeket akarok menteni. És ez a legnagyobb öröm, amit Jézusnak okozhatok. Amikor azt mondjuk, hogy Uram, én a munkatársad akarok lenni. Én részt akarok venni abban a munkában, hogy egy lélek sem veszik el. Csak ajánljam föl magam, ajánljam föl az én életemet. Én nagyon szeretem Mark Finley-t. Azért is, mert már 1980-as években egyszer végighallgattam egy 10 napos képzését, aztán Belgrádban együtt töltöttem vele egy sok idő, együtt evangelizált, és ott voltam egyik segédként, aztán magyarországi evangelizációján ott voltam, Fehérváron evangelizált volt, és ami otthonunkban, aztán utaztunk sokszor Amerikába, ő miatt mentünk egy-egy kongresszusra, hogy feltöltekezzünk. Hagy mondjak el két történetet, amit tőle tudok. Brazília. Dél-Amerikában 2,8 millió adventista él, és abból 1,5 millió Brazíliában. És elmesélte, hogy elment oda, és látogatta a gyülekezeteket, és egy lelkész azt mondta neki, hogy szeretné bemutatni a gyülekezet legeredményesebb lélekmentőjét. 1200 ember keresztelkedett meg az ő munkája során. Hát ővel akkor azzal találkozni kell. Szóval elment hozzá, egy ilyen kis alacsony, kedves ember volt, és mondta neki, hogy hát igen, hallottam, igen, mondta, igen, kb. 1200. mondta, hogy hát akkor ezek szerint nagyon sok ilyen, vannak ilyen laikus lelkész, igényhirdetők, akik odaállnak és tartanak sorozatokat, hát nyilván a gyülekezettel megbeszélik, de ők tartják. Mondja, hogy te biztos sok ilyen előadást tartottál. Nem, Fini testvér, én egyet sem. Hát akkor ezek szerint egy ilyen csoportokban dolgozó embereknek mennyit tudja a Bibliát, bibliaköröket szervezel, és akkor biztos ott mondtad el neki. Nem, én egyetlen egy bibliakört sem tartottam. Hát akkor lehet, hogy te könyvevangélista vagy, és könyveket osztogatsz, és könyveket az embereknek. Nem, soha egy könyvet sem adtam. Akkor mondd meg, hogy mit csinálsz. Mi a titka annak, hogy ilyen sikeres vagy? És azt mondta az ember, ez. Mosolygok. Tudtak mosolyogni? Nehéz? Ki nem tud mosolyogni közülünk? Azt mondta, hogy mosolygok. És ha mosolygok, az emberek megnyílnak. Oda megyek hozzájuk, és azt mondom neki, hogy én nagyon szeretem Jézus Krisztust. Szeretnék neked róla beszélni. Gyere el az otthonomba, lesz egy kicsi vacsora, és majd beszélgetünk. Bemutatom neked, és beszélgetünk erről. Mosolygok. Emberek kedvesek, és hívom őket az otthonomba. És azt mondja, hogy és mit csinálsz akkor, ha hazamennek oda hozzád? Azt mondja, hogy ezt. Nehéz ezt csinálni? Ki nem tudná ezt megcsinálni? Ezt, meg ezt. Meg tudnánk? Hú, de megijedtetek. Mi ez?
Azt mondja, hogy
bekapcsolom a videót, és beteszem a kazettát, kinyitás, és téged hallgatnak az emberek, és a te igen szolgálatodra térnek meg. Hetente három csoportja van, három napon. A bizonyos korosztályok szerint hívja az embereket. És különböző kazettát, Magyarországon is már sok elérhető kazettasorozat. Van egy új kezdet nevű anyag, amit már nem tudom hányra lefordítottunk, elérhető. PowerPointban képeket vetíteni, le van oda írva hozzá, hogy mit kell elmondani hozzá. 27 biblióra végig megy az egész adventi hitelveken. Feleségemmel a munkahelyemen is megcsináltuk, meg sok helyen. Nagyon sok anyag van elérhető. Mosolyog. És utána viszi a lelkészt azokat a gyülekezetbe az embereket, akik már szinte készen vannak, és utána ott tovább tanítják őket, és megkeresztnek őket. Ez a titok. Tudunk ilyet csinálni? Az Úr erre indított őket, de hagyd mondjam el a másik történetet is. De előtte olvassuk fel még a Krónika második könyvét, keressük meg. Túl gyorsan mondom? 16. fejezet, 9. vers. Meg van Krónika második könyve, 16. fejezet, 9. vers. Mert az Úr szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azokhoz, akik őhozzá teljes szívvel ragaszkodnak. Mert az Úr szemei forognak az egész földön. Van olyan ember, akit Isten nem vesz észre?
Nincs.
És mit ígéri? Hogy az ő hatalmát megmutassa azokhoz, akik őhozzá teljes szívvel ragaszkodnak. Ez ugyanaz, minden hatalom az enyém. És az Úr figyeli azokat, akik tenni készek. Ez a történet, ez Szudánban játszódik. Szudánban emlékeztek rá, tudjátok, azok Szudán területe nagyobb, mint Európáé. Hatalmas ország. Északi rész arabok és mohamedánok, a déliek azok feketék, keresztények és ilyen természetvallásban hívők. És volt nagyon nagy súlyos polgárháború dúlt ott, nem régen egyeztek meg, de azért a háború még folytatódik. És az emberek élete nem volt biztonságban, és nagyon sokan menekültek, és ez a fiatal ember, akiről szó van, ő 150 kilométert gyalogolt a dzsungelben, amíg átért Ugandába, és bekerült egy menekülttáborba. Most el tudjátok képzelni, hogy ha a magyar menekülttábor ilyen, milyen lehet egy ugandai, egy kortyvíz, meg néhány falat ennivaló. De volt ott egy adventista lelkész, aki oda ment, és elkezdett bibliórákat tartani. Nem túl sokan jártak, de néhányan, és ez a fiatal ember is ott volt. 6 hónapot töltött ott, és mire hallott, hogy otthon a helyzet egy kicsit normalizálódott, 6 hónap után visszatért, de előtte megkeresztelkedett, kapott ajándékba egy Bibliát, és visszagyalogolta a 150 kilométert a dzsungelen keresztül. És akkor hazament, akkor mit tett? Elkezdte elmondani az embereknek, hogy emberek, képzeljétek, ott voltam és találkoztam Jézus Krisztussal. És hogy milyen boldog vagyok, és hogy megváltozott az életem, és elővette a Bibliát, és tanította őket. És elkelt néhány hónap, és jöttek heten, hogy szeretnének megkeresztelkedni. És azt mondta nekik, hogy ne ragadjatok, én nem vagyok felszentelve erre, de tudok egy lelkészt. Szóval elmegyek, és elhívom őket, hogy kereszteljem meg benneteket. Szóval 150 kilométert újra végig gyalogoltam. Elment, oda ment a lelkészhez, a lelkész azt mondta, hogy én már idős vagyok, az út veszélyes, és hagyjam itt a nyájamat, az hosszú út, de hát majd viszlek meg, segítek meg, nem? Szóval voltak a kifogások, nem ment át. Szóval a fiatalember újra visszagyalogolta a 150 kilométert, és most van egy kérdésem. Mit mondott annak a hét embernek? Ez nagyon fontos, hogy milyen választ mondatok.
Én hol a víz?
De nem kereszteltem őket, ezt ebben
állhatatosan. Menjenek el.
Igen. Azt mondta, hogy van hátaim, megtaláltam a lelkész, gyertek, induljunk, várjunk. És mi ott mondtunk volna? Na, az a lelkész. Oda ment, ilyen örömmel, ilyen mosolyal, és azt mondta, hogy igen, vár minket, induljunk, és elindultak, és akkor már ötödjére ment a végig a 150 kilométert. Oda mentek, megkeresztelkedett mind a heten, 80 voltak, indultak haza. Azt mondja a félidest, hogy megkeresztem tőle, hogy hát mondjuk 15 kilométert tudtok gyalogolni egy nap, hát kb. Hány nap alatt értetek haza? És az volt a válasz, hogy 8 hónap. És a 8 hónap. Azt mondja, ez a hét új testvér, ha egy faluban megálltunk, hogy átmentünk, hogy nem tudtak tovább menni, elmondták az embereknek, hogy mit hallottak, mit tanultak, és ma már 10 gyülekezet van a között a város és az ugandai határ között. Mert nem tudták magukban tartani azt, amit az Úr Jézus Krisztussal megtapasztalt. Ezt úgy szoktuk mondani szakzsargonban, hogy az első szeretetnek a tüze, amit kiszokott aludni sajnos. De ezek az emberek nem tudták magukban tartani, és az Úrnak a szemei ott voltak, és figyeltek, és mindenütt volt megoldás, ahol úgy nézett ki, hogy nincs megoldás, csak pozitívan kell hozzáállni. Ez a lényeg, és ezért álltam meg annál egy kérdésnél, hogy hogyan számolt erről be. Nem azt mondta, hogy milyen nehézségek vannak, hanem milyen öröm váltátok. És ezek az emberek elindultak. És nagyon sok mindent lehetne most Magyarországról is mondani, de még van néhány pont, ami nagyon fontos, úgyhogy majd délután beszélünk róla. Mi az első lépés, hogyha be akarsz kapcsolódni abban a munkában, amit Jézus ránk bízott és amire vár? Az első, hozni kell egy nagyon veszélyes döntést. Mit mondott itt Mark Félni? Mit kért tőlünk, hogy mi hogyan kell elindulni? Emlékeztek? Térdelj le, és mondd azt, hogy Uram, lélekmentő szeretnék lenni. Átadom neked az életemet. Miért veszélyes döntés ez?
Komolyan fogja.
Hát Isten komolyan fogja venni? Tehát ha te egyszer őszinte szívvel letérdelsz, és azt mondod, hogy Uram, én nem tudom mit, nem tudom hogyan, de én hiszem, hogy te tudod. Használj fel engem, Uram. Egyébként ez az asszony, akiről beszéltünk, mi minden este reggel imádkozunk azért, hogy az Úr küldjön valakit. Aznap, akinek bizonyságot tehetünk, talán ez is benne volt. Abban, hogy így eljutottunk a vele való találkozásig. Uram, én nem tudom, hogy mit akarsz. De testvéreim, mennyi lehetőség van. Hagyj legyek előtt egy kis lapocskát, amit egyszer már elküldtem itt a gyülekezetnek a vezetője. Elképzelhető, a városban vannak olyan emberek, akiknek önértékelési baja van és elcsüggettek. Van nekünk üzenetünk erre? Marfilmnek van egy kidolgozott anyaga erre, csak azért mondom ezeket a témákat. Bibliaszöveggel, milyen lelki állapotban van, mit kell mondani, milyen bibliaszövegek. Vannak önértékelés gondok? Vagy gyerekkori sérülések? Vannak olyanok, akik szenvedélyek rabjai? Vannak ágyhoz kötött betegek? Vagy gyászolók? Vagy válás előtt állók? De nem tudom, lehet, hogy a gyerekmunkára hív az Úr, lehet, hogy teljesen valami olyasmit fog mondani, amit nem tudod. De az Úr küldeni fog valakit, ez biztos. le kell térdelni, el kell mondani, és Uram, vezesd az életre. Mondd el neki, hogy gyenge vagyok, Uram. Bátortalan vagyok. Félek megszólítani embereket. Segíts, taníts meg. És magától fognak emberek megkérni, vagy felkérni, hogy mondd el, vagy mondd, nem tudom, mi lesz. Az Úr valamit adni fog. És ne felejtsd el, hogyha véletlenül visszaesel, vagy egy hétig nem hallgatja meg az Úr az imádat, ez nem azt jelenti, hogy az Úr nem akar használni. Lehet, hogy csak megpróbál. De soha ne add fel. Ha visszaesel, kezd újra. És előbb-utóbb jönni fognak a gyümölcsök. Ez az első pont. Térdelj le, hozz egy döntést, tárd az Úr elé, Uram, én elfogadom, én menni akarok. Te vezesd az én életemet, légy annak az Ura, és az én napi rendemet, dolgaimat úgy szervezd, hogy erre legyen idő. Mi a következő lépés? Hogyha Isten vágyat ébreszt benned, soha nem mondd azt, hogy Uram, én ezt nem fogom tudni megcsinálni, valami mást adj. Ha Isten valakit küld, vagy valamit mond, vagy valamit megmutat, ki az, aki téged még magadnál is jobban ismer? Aki a szívek titkát ismeri és vizsgálja, a gondolatainknak az eredeteit. Isten nem akar téged olyan helyzetbe hozni, hogy szégyenbe kerülj, vagy rossz érzésed legyen. Ha Isten valamit kér, soha nem mondasz neki, hogy Uram, ezt nem, valami mást, vagy nem akarom, vagy nem gondolom. Menj oda, ahova Isten küld. Persze azért vagyunk testvérek, azért van gyülekezet, azért van egyház, hogy lehet, hogy segédanyagokra van szükséged, lehet, hogy valakit magad mellé kell, hogy vegyél. Hát nem azt jelenti, hogy akkor mindjárt azonnal kész vagyok, megvan az indítatás, de fel kell készülni bizonyos dolgokra az első kapcsolatok után, hogy tovább tudjatok haladni és tovább tudjatok lépni. Legyen nálad mindig egy ilyen kis füzet. Egy gombóc fagyért 30 ilyet lehet kapni. 30 ilyennel 90 embert lehet elérni. Egy gombóc fagyért 90 embert tudsz elérni. Például. A emberek 80% örömmel elfogadja, ha próbálj. De hogy bármi. Az Úr segíteni fog. Ne hátrálj meg, ha döntést hoztál. Kér segítséget, beszélj a lelkésszel, a vénekkel, akiről tudod, hogy segíthetnek, attól függ, hogy az Úr mire fog felkérni. Mi a harmadik pont? Hogy amilyen gyorsan lehet, kezd el a munkát, amit az Úr mutat. Ugyanis, hogyha arra vársz, hogy majd ha minden kész lesz, ha minden ideális lesz, majd ha minden rendben lesz, akkor ítéletnapig várhatsz. Mert sose lesz olyan, hogy minden ideális lesz. Lukács evangélium a 8. fejezetnek a 37. versétől bizonyára jól ismerjétek ezt a történetet. Jézus Krisztus találkozik egy ördöngőssel. Lukács evangélium a 8. fejezet, 37. fejezet, de mondhatnám a samáriai asszonyt is, aki megvetett volt, akit lenéztek, aki akkor ment a vízére, amikor senki sincs ott, aztán bement a városba, és azt mondta, hogy itt van Jézus Krisztus, és jöttek az emberek százával utána, nem tudom hányan, de tömegesen jöttek utána Jézus. De nézzük a 8. fejezet, Lukács evangélium a 8. fejezet, 37. versétől. És kéri őt a gadarénusok közül körülvaló tartományok egész sokasága, hogy közülük menjen el, mert felette igen félnek vala, ő pedig beülvén a hajóba visszatére. Tudjátok, hogy itt mi történt előtte? Meggyógyított ördöngősöket. És kéri pedig őt az az ember, akiből az ördögök kimentek, hogy ő vele lehessen. Hát természetes, nem? Van egy jelenséges környezet, Jézus meggyógyított valakit, és az ember azt mondta, hogy Uram, én veled akarok menni. De Jézus elbocsájta őt, és azt mondja, térj vissza a házadhoz, és beszéld el, mely nagy dolgokat tett az Isten veled. Elméne azért hirdetni az egész városban, mely nagy dolgokat cselekedett Jézus ő vele. És a 40. vers, de ideig szoktuk olvasni, de van egy 40. vers. És lőn, mikor Jézus visszatért, megint azt mondták, hogy menj el innen, mert csak kárt okoztál nekünk. Mi van ott? Örömmel fogadták az emberek. Azért, mert ez a frissen megtért ember, akinek nagyon rossz híre volt, elkezdett Jézusról beszélni. Hol kezdte ez az ember a misszió munkáját? Mi volt itt? Jézus mit mondott neki, hogy hol menjünk?
Menjen a tíz
közé. A családhoz. Menj a családodhoz, a város lakosságához, a már utána lett munkája, a munkatársaidhoz. Hol kellett a tanítványoknak elkezdeni a missziójukat? Jeruzsálemben, ahol megszégyenültek, nem? Ez az ember, és ahol ismertek és tudták, hogy milyen volt. És azt mondta Jézus, hogy oda menj először. És mire Jézus visszajött, ezek az emberek, a családtagjai, a szomszédai, a munkatársai örömmel mentek Jézushoz. Hát ez az ember átadta, pedig olyan jó lett volna Jézussal mennie, nem? Ez a, mi itt ülünk a gyülekezetben, és milyen jó nekünk, ez körülbelül az az érzés. És ő vállalta, hogy erről lemond, ahhoz, hogy elinduljon. Van egy kérdésem. Ki marad itt délután? Köszönöm. És van egy másik kérdésem. Ez csak a bevezetése. Van valaki köztetek most, akiben felébredt a vágy arra, hogy lélekmentő legyen? Hogy Jézus munkatársa legyen? Erre föl tudjátok emelni a kezeteket? Tudjátok, hogy mit mond Ellen White? Hogy a felhívás az az érdeklődésnek a rögzítése. Ha te felemeled a kezed, hogy Uram, én elhatároztam, szívemben elindult egy gondolat, egy folyamat, hogy én szeretnék a hallottak alapján, ha munkatársad lenni, lélekmentőt, akkor emeld fel nyugodtan a szemed, a kezed, Jézus látni fogja. Az angyalok látni fogják, és a menny örülni fog. Megteszitek ezt most? Aki szeretne? Köszönöm szépen. Hazamész. Legyen egy imalistád. Nem úgy általában, hanem nevek. Akikért már dolgozik benned egy gondolat végről, hogy valami értük tenni kéne. Ez a lista, ez mindig bővülni fog. Ezt előre elmondom. Legyen egy imalistád, ahol emberekért név szerint imádkozhatsz. Kezd el most ezzel. Azután hozd meg azt a döntést, az egyes pontot. És amikor ezt elkezded, akkor ez utána egy megállíthatatlan folyamat lesz. És most hagyd mondjam megint ezzel a rosszul hangzó szóval, legyen szenvedélyed, legyen sóvárgásod a lélekmentés iránt. Örülök, hogy ilyen sokan ezt hallották. De beszélnem kell még valamiről. Szintén Martinétől hallottam, de máshol is olvastam, interneten meg lehet találni ilyen cikkeket. Volt egy lelkész konferencia, és valaki utazott haza repülővel, és az ablak mellett ülésen ült már egy férfi, és imádkozott. És amikor abba jött az imád, odafordult hozzá, és azt mondta neki, hogy milyen jó, hogy hát találkozok egy keresztény emberrel, van még egy, aki imádkozik. És visszafordult, hogy oda mondta, hogy ránézett az ember, és azt mondta, hogy miből gondolja, csak a keresztények imádkoznak. Azt mondta, hogy én sátánista vagyok, és azért imádkozom, hogy a isteni világosság helyett a sátán sötétsége legyen a Földön. Aztán Mark Fehér elmondta, hogy ezt egy gyülekezetben elmondta ezt egy tapasztalatot, és valaki jelentkezett, hogy ő vele a vonaton ugyanezt történt meg. Ott ült valaki szemben, ugyanez volt az, hogy imádkozott, beszélgettek, és ugyanez volt. És aztán valaki megint mondta, és ezt olvastam az interneten több ilyen történetet. És mondják, mit csinál ma az ördög? Mint ordító oroszlán szertaját. És ahol te döntesz, vagy ahol elkezdesz munkálkodni, ő nem lesz tétlen. És bocsánat, és nem akarom lelombozni a lelkesedéseteket, de ezt el kell mondanom. Nekünk volt egy hatalmas kezdésünk a munkatársnőmmel. Azt hiszem, beszélgettem már rá. Evangelizációra jártak, a férje elcserélte a műszakját, hogy ott lehessen, eljöttek hozzánk, bibliáztunk, és az ördög egy pillanatot a lányán keresztül totál rombolta az életüket. És még van másik két család, akikkel szintén olyan történt, hogy nem sikerült, hanem valami ellenkezőre fordult. És azt mondtam az este Ritkának, hogy valószínű, hogy keveset imádkozunk. Ezekért az emberekért, meg magunkért is. Mert Krisztus legyőzte Sátánt. És ne felejtsétek el, hogy amikor imádkoztok, akkor ezért is kell imádkozni. Mert az ördög nem maradt tétlen. Ahol valami ébred, ahol egy csíra ki kell, ő már ott lesz, és imádkozni kell azért, hogy Uram, védj meg engemet is, de azt a lelket is, akivel elkezdtem dolgozni. Ez egy fontos része a szolgálatunknak. Jézus Krisztusnak honnan volt ereje bűntelen maradni, és a kísértéseket mindig visszautasítani? Mit csinált este, és mit csinált reggel Jézus? Elvonult egy csendes helyre, és imádkozott. Nagyon sok bizonyságtére van talán ennek Ellen White-nak erről, hogy Jézus imádkozott. Miért és hogy miért fontos az imádkozás. Ez legyen beletek, hogy ti hogy a nagy küzdelem mezeire léptek. Ez a döntés azzal jár. Minden hatalom Jézus Krisztusé. Minden erő az öré. Ő legyőzte Sátán. És le fogja győzni azokban is, akikért dolgoztok. De imádkozni kell, mert ők még talán nem tudnak magukért. És a közben járó ima, emlékeztek, az is benne volt itt, legyen a gyülekezetben egy imacsoport, akik a közben járó imát mondanak azokért, akikért dolgoztok. Az is egy nagyon-nagyon fontos szolgálat. A közben járó ima azokért, akikért elindultatok. És most nem akar, most nagyon szomorúan néztek, és a mosoly már eltűnt az arcotokról. De a mosoly az, hogy Jézus Krisztus legyőzte az ördögöt. És az ördögöt nem tud semmit tenni, ahol Jézus megjelenik. Ezért legyen Jézus mindig jelen az életünkben, és a mi imáink szüntelenül szálljanak hozzá. És azokért az emberekért szüntelenül imádkozunk. És ha ezt tesszük, akkor tudjátok, hogy mi lesz? Mindjárt jönnek eljük.